kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök ezen a rövidített jelenések könyve sorozatunkon, aminek ez a cím, hogy amiről a jelenések könyve beszél. Az első előadás azzal foglalkozott, hogy mi igazán annak a jelentősége, hogy jelenések könyve első mondata Jézus Krisztus kijelentésének mondja ezt a könyvet. Az elmúlt előadás felvétele különben itt van a kezemben, ilyen színű a sorozatunknak a felvétele, tehát ezt meg lehet vásárolni. Jézus szerzőségének a jelentősége így rövidít az első kazettánk. Most a második alkalommal ez a címünk, hogy ami az emberiségre vár, mint törvényszerű következmény, és ahogy említettem, lényegileg olyan szempontból szeretnék foglalkozni jelenések könyvével, hogy a mindenkit megdöbbentő, sőt sokkoló szeptember 11-i eseményekkel kapcsolatban jelenések könyvétől mit is várhatunk, mit is szól erről jelenések könyve. Azt előjáróban el kell, hogy mondjam, hogy a Bibliában jóslások nincsenek, ami csak egy egyszerű kifejezés, mert a Biblia jövendőléseket tartalmaz. Mi a különbség a jóslás és a jövendőlés között? A jóslás, ami most nagyon elterjedt, főleg a horoszkópokkal és különböző jósok, régi jósoknak is, mint Nostradamusnak a felszínre hozásával, az azt akarja az emberekbe sújkolni, hogy voltak a történelem során bizonyos emberek, akik rendelkeztek jós tehetséggel, és előre bizonyos eseményeket ki tudtak jelenteni, meg tudtak mondani. A Biblia szerint ilyeneket Isten nem adott. Tehát Isten nem jóslásokat adott, Isten jövendőléseket adott. A jövendőlés annyiban más, mint a jóslás, hogy a jövendőlésben mindig van egy ok-okozati viszony, mert az Isten azt is elmondta, hogy bizonyos dolgok miért következnek be. Nem csak az, hogy mi fog bekövetkezni, de ott az is benne, hogy miért következik be. Tehát ezért mondom, hogy ilyen szempontból az a Bibliából senki ne keressen első világháborúra, második világháborúra, Szovjetunióra, vagy 2001. szeptember 11-ére vonatkozó kijelentéseket, még Csernobilra vonatkozó kijelentéseket sem, mert mindig, amikor megtörténik valami világkatasztrófa, hát ugye próbálták kiolvasni jelenések könyve 18. fejezetéből Csernobilt is, mondván, hogy ott üröm esik a földre, és hát az ukránul üröm. Na hát ilyen felszínes, vagy ilyen nagyon közvetlen kapcsolódásoknak ne higgyünk, mert a Biblia mindig folyamatokat mutat be, mindig feltárja, hogy mi az oka annak, hogy valami esemény be fog következni a jövőben. Úgyhogy amikor emberek felteszik a kérdést, hogy most 2001. szeptember 11-én, amikor ez a terrortámadás hát megtörtént az Amerikai Egyesült Államok két nagyvárosában, hogy erre a Biblia mit válaszol, akkor ehhez úgy kell, hogy hozzáfogjunk ennek a kérdésnek a megoldásához, hogy megnézzük, hogy a Bibliában vannak-e például jövendőlések a két illető államról, tehát az arab-iszlám államokról, ezek történelmi szerepéről, illetve vannak-e a Bibliában az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó kijelentések, proféciák. Azt kell, hogy mondjuk, hogy erre a kérdésre a reformáció korában, tehát 400-450 évvel ezelőtt, ha akkor értünk volna, a protestáns prédikátorok igennel feleltek volna, sőt, könyvek, versek is fennmaradtak arról, ahogy azonosították például a török hódítást és a töröknek az invázióját, a 16. századi magyarországi invázióját is. És még a rendszerváltás előtt jelentettünk meg ilyen kőnyomatos könyvet, hogy jelenések könyve, első és második rész, ezt éppen én írtam, hát akkor ez még számizdát volt, nem is maradt fenn ezekből sok, nekem is csak egy-egy példány. Én ezekben a kis könyvecskékben, például jelenések könyve vonatkozó részénél fel is soroltam azokat a 16. századi emlékeinket, amelyek hát azonosították például az arab-török-iszlám hódítást. Ilyen volt például a Károlyi Gáspár két könyve, a Biblia fordítónknak a két könyv című műve. Ilyen volt Batízi András, másik református prédikátornak a meglött és meglendő dolgoknak teremtéstől fogva mindaz ítéletig való históriája, az előbbi 1563-ból, ez 1544-ből, Vagy például a Bornemissza Péter, hogy már egy jobban ismert szerzőt is említsek, a Végítélet közelsége című verse, amit Vörös Sándor fedezett fel az újabbkori magyar költészet számára, amelyek szó szerint beszéltek arról, így mondta Batizi András, hogy a pogány törököknek idejeket illik tudnunk, és az Antikrisztust idik megesmérnünk. Tehát ezek a prédikátorok a Dániel és a Jelenések könyvéből kiindulva azonosították a maguk történelmében például a török hódítást, és ez már egy kis bizalmat szerezhet bennünk, hogy ne úgy gondoljuk, hogy ezt most valaki kitalálja, vagy az események nyomán, hát hogy az emberek kíváncsiságát jobban felkeltse, most hát erről beszélünk. Ugye, aki tényleg komolyan végig tekinti a Jelenések könyvét, az láthatja, hogy a Jelenések könyve 8. és 9. fejezetében nagyon különös, félelmetes csapásokról jövendül a Szentírás. A 8. fejezetben 4 csapás jön egymás után, mégpedig úgy, hogy megszólalnak trombitaszók, és egy-egy trombita után kerekedik ki egy-egy látomásban ez a csapás. Rendkívül gyorsan peregnek le ezek egymás után. A 9. fejezetben pedig éppen ellenkezőleg rendkívül elvontatottan, elnyújtottan 2 trombitaszó hangzik fel, és 2 csapás képei kerekednek ki előttünk. Régi profécia magyarázók, tehát mondom már 16. századtól fogva nagyon komolyan olvasták ezeket a fejezeteket, ugye addig azért nem, mert nem került egyszerűen az emberek kezébe a Biblia nemzeti nyelveken. Tehát régi profécia magyarázók több mint 400 éve foglalkoznak ezekkel a jövendőlésekkel, és a 8. fejezetnek a 4 csapását pontosan meg lehet feleltetni a kora keresztény korban, az 5. században Európára zúduló névvándorlás kori hordáknak a megjelenésével, de ezzel most nem akarok foglalkozni, csak úgy jelzem, hogy a Jelenések könyve 8. fejezetét, aki többször elolvassa, az látni fogja, hogy nagyon hirtelenszerű, gyors csapások jönnek Európa testére. Az első csapás a nyugati gót invázióval, a második csapást a vandálok feltűnésével, a harmadik csapást a hunok feltűnésével, és a 4. csapás pedig a germánokkal azonosították, és a nyugat-római birodalomnak vége is van, a 8. fejezet 12. verse ezt az időszakot lezárja, és a 8. fejezet 13. verse a következőket mondja. És láttam és hallottam az égnek közepette egy angyalt repülni, aki ezt mondta nagy szóval, jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a 3 angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Tehát még egyszer mondanám, hogy a trombita szó a Bibliában mindig az ítéletnek a jelképe. Trombita, harsona szó, tehát ezek a fúvós hangszerek mindig az ítéletet, vagy a történelmi csapásokat jövendőlik meg, és miután lezajlik ez a 4 trombita szó és a 4 csapás, utána külön is érdemesnek tartja bejelenteni a Biblia, hogy most még hátra van 3 trombita szó, hátra van 3 csapás sorozat, és azt mondja erre, hogy jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a 3 angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. És aztán, ahogy tovább olvassuk, láthatjuk, hogy a 9. fejezetben jelentkezik az 5. trombita szó, ez egyenlő az első jajjal. Jelentkezik a 6. trombita szó, ez egyenlő a 2. jajjal, és jelentkezik a 7. trombita szó, ez egyenlő a 3. jajjal. A kora középkorban beteljesedett csapások után tovább megy a Szentírás, és azt mondja, hogy a történelemben elhúzódó hosszú csapássorozatok jönnek, és ez 3 jajjal lesz egyenlő. Fel fogom majd olvasni legalább az 5. trombita szót, hogy lássuk majd, hogy milyen jajokra lehet elkészülve az emberiség, de ezt is történetileg pontosan be lehet határolni, hogy előbb az első 4 trombita szó az 5. századot érinti. Európa kiformálódásának időszakát, tehát amikor az ázsiai népek bejönnek, és jön az első és a 2. népvándorlás. A 9. fejezettől az 5. és 6. angyal trombitálása az rendkívül hosszú, részletes látomást von maga után, ezt pedig lehet azonosítani, és ezért mondom, hogy most erről kell, hogy beszéljek itt a kedves hallgatóknak, ezt lehet azonosítani egyáltalán az iszlám feltűnésével, hogy az iszlám a történelemben milyen szerepet játszik, ezt a Biblia jelenések könyve 9. fejezetében rögzíti. Tehát aki közvetlen jövendőlésekre kíváncsi a Bibliában az iszlámra vonatkozólag, ugye most is ebben a konfliktusban nagyon sok iszlám ország érdekelt, az jelenések könyve 9. fejezetét kell, annak 21 versét részletes megfigyelés alá vonnia. Olvasnám rögtön a látomást, amelyben rendkívül egyszerű és szemléletes bibliai jelképek foglalnak helyet. Felolvasom az 5. angyal trombitálásakor, tehát az első jajnak a proféciáját. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adatott annak a mélység kútjának kulcsa. Megnyitotta azért a mélységnek kútját, és füst jött fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodott a nap és a levegő ég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jöttek ki a földre, és adatott azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondatott nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, és semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. Tehát szeretném felhívni itt a figyelmet arra, hogy rendkívül egyszerű a látomás. János apostol azt látta, hogy amikor az 5. angyal trombitálása elkezdődött, egy hatalmas csillag hullott le a földre, és a mélység kutyának a kulcsát feloldotta, megnyitotta a mélység kutyát, és a kútból egy óriási füst kerekedett ki, olyannyira hatalmas füst, hogy meghomályosodott a nap, a levegőjég, stb., de a füstből sáskák jöttek ki a földre, tehát mint egy sáskajárás, úgy azt látta János apostol, de tudjuk jól, hogy a sáskák a növényzetet pusztítják, de ezek nem a növényzetet pusztították. Sőt, nem is értek a növényzethez, hanem az embereket kezdik el pusztítani, azokat az embereket, akiken nincs az Istennek pecsétje. Rendkívül egyszerű a látomás, csak értenünk kell a bibliai jelképeknek a nyelvén. Először is az a kérdés, hogy mit jelent a hullócsillag, másodszor is az a kérdés, hogy mit jelent a mélység, ahonnan feljön ez a hatalmas nagy füst, harmadszor is az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy a sáska járás megkíméri a növényvilágot, de nem kíméri meg az embervilágot. Hát kezdjük az első jelképnél. A hullócsillag a Bibliának egy széltében, hosszában használt jelképe. Első előfordulási helye Ézsaiás könyve 14. fejezete, 12. verse. Egy másik híres előfordulási helye, tehát Ézsaiás 14-12, egy másik híres előfordulási helye, ha itt van nyitva a Bibliánk, éppen a jelenések könyve 8. fejezete, ahol a 10. versben azt olvassuk, hogy amikor a 3. angyal trombitált, leesett az égről egy nagy csillag égve, mint egy fáklya, és esett a folyóvizeknek harmad részére és a vizek forrásaira. Tehát itt már a jelenések 8-10-ben is van nekünk egy hullócsillagunk, csak hogy az a folyóvizekre esik. Itt pedig a 9. fejezetnek a hullócsillaga, az a mélységbe esik, és a mélység kutyának a kulcsát nyitja meg, és jön ki a mélységből, ugye ez a hatalmas füst a sáskákkal. A hullócsillag a Bibliában nagyon szemléletes és nagyon markáns jelképe Ézsaiás 14. fejezetében magának Sátánnak. És a többi részeken pedig a sátáni, vagy így szoktuk mi mondani, hogy a démoni személyiségeknek. Ugye a Biblia szerint Sátán angyalfejedelem volt, és Isten tökéletesnek teremtette, csak amikor Istennel szembefordult, és amikor Krisztus szavára sem hallgatott jelenések könyve 12. fejezete szerint, azután lett a földünkön Sátán úr, miután befogadta az ember az emberiség, és tulajdonképpen a Jézus Krisztus halálakor, Jézus Krisztus golgotai áldozatakor történt az meg, hogy Sátánnak attól fogva nincs bejárása a mennybe, tehát a hatalma korlátozódik az egész világ mindenségben csak a mi földünkre. Ez a Bibliában egy nagyon hosszú és részletes tanítás, ebben most annyira nem szeretnék belemenni. A lényeg az, hogy azért Sátánnak a jelképe ez a hullócsillag, egészen pontosan esthajnal csillag, mert az esthajnal csillag az, ami először feljön a mi féltekénken, legalábbis az égre, tehát esti időben, a Vénusz csillag, vagy esthajnal csillag mutatta a régi pásztor társadalmakban az irányt azoknak a pásztoroknak, akik a nyájat kint tartották a mezőn. Az esthajnal csillag, vagy egyáltalán az égre először feljövő Vénusz csillag viszont kettős jelkép. Jelenések könyve 22. fejezete azt mondja, hogy én vagyok Dávidnak ama gyökere és ágalma fényes és hajnali csillag. Ez Krisztus jelképe is. Az, hogy Krisztus és Sátán milyen viszonyban van egymással, ezt egyébként egy nagyon rövid bibliai jelképből tudjuk, mert ez a jelkép hírül adja a számunkra, hogy Isten, amikor az egész világmindenséget és benne a földünket megteremtette, hogy mondja Pál a Kolossé levélbe, Krisztus által és Krisztusra nézve teremtett mindenkit. Tehát Krisztus a mérték, Krisztus a példa, Krisztus a sötét helyen világító esthajnal csillag. Sátán Krisztus helyébe kívánt állni, és azt mondta, hogy Isten nem jót teremtett, Krisztus nem alkalmas arra, hogy az emberiség számára mérték legyen. Egyáltalán a szeretet törvénye nem alkalmas arra, hogy hogy az életet boldogan lehessen élni. Sátán azt hirdette, hogy ő az igazi csillag, ő hozzá kell tartani, ő a mérték, ő a viszonyítási pont. Tehát ilyen módon ez a kettős jelkép, az esthajnal csillag Krisztus jelképe is, Sátán jelképe is, azzal a hozzáadással, hogy mint hulló csillag most már csak Sátán jelképe. Tehát a Biblia világosan tanítja, hogy Krisztus a mérték, ő a mi világmindenségünknek az esthajnal csillaga is, aki mindig a helyén van, és akihez mindent lehet viszonyítani, és akitől segítséget lehet kérnünk, de az, aki elleneszegült Istennek és Jézus Krisztusnak, és aki vereséget szenvedett ebben a küzdelemben, a Sátán, és akinek a hatalma Krisztus golgotai áldozata, hiszen Krisztus az áldozatával mér csapás, döntő csapás Sátánra, tehát a földünk a démonoknak a lakhelye, a hulló csillag, hogy említettem, Sátánnak, és a különös démoni személyiségeknek, sőt magának a démoni jelenlétének is a színhelye. Az előző 8. fejezet 10. versében ez a bizonyos égről lehulló csillag, ami a folyóvizekre esett, ezt a régi profécia magyarázók egyértelműen azonosították Attillával, a hunok vezérével, aki szintén egy démoni személyiség, mert egy olyan nép alakulatot sikerült összefogni, és szinte az egész Európát végighódítani egy irtózatos háborúk sorozatán keresztül, ami nagyon ritkán történt meg az emberiség történelmében. Nyilván az emberiség történelmében vannak különösen démoni személyiségek. A Biblia például kiemeli itt Attillát, akit hát a néphit is Isten ostorának tartott. A Biblia nem ezt mondja, hogy Isten ostora, a Biblia azt mondja, hogy ez egy hulló csillag. De vajon ki lehet ez a hulló csillag a 9. fejezet első versében, az 5. angyal trombitálása szavaiban? Ki lehet az a démoni személyiség, akinek a fellépése a világ egy bizonyos pontján hirtelen megváltoztatja a történelmet, felszabadítja a démoni erőket? Mert a mélység is a démoni erőknek a jelképe. Tehát itt a hulló csillag a Sátánnak és egy démoni személyiségnek, a mélység pedig a démoni erőknek a jelképe. Például aki olvassa az evangéliumokat, az emlékezhet rá, hogy Jézus is a mélységbe üszte a démonokat, ugye a gadarai megszállottból. Természetes dolog, ahogy Isten lakhelye a menny, ugye tőlünk hát fölfelé, a mélység pedig a démonoknak a lakhelye. Tehát ki lehet ez a történelmi személyiség, akinek a fellépése egyszer csak démoni erőket szabadít fel, és a démoni erőknek ez a jellegzetességük, hogy hódító erő lesz, és nem annyira földet, természeti világot megsemmisítő erő, hanem az embereket, az sáska mód az embereket ölő hódító erő. Na hát, megint csak mondom, hogy nem én találom ki, és nem a 20. században találták ki, hanem profécia magyarázatok irodalmában már régen azonosították ezt a démoni személyiséget azzal a valakivel, akiről a következőt olvassuk egy magyar tudósnak a könyvében, aki tudjuk, hogy az egész életét a kelet kutatása szánta, ez Germánusz Gyula. Germánusz Gyula következőképpen írja le ezt a démoni személyiséget. 40 éves korában váratlanul kilép az események színpadára, és attól a perctől kezdve állandó izgalomban tartja a megriadt várost. Évek hosszú érlelődését, töprengését, akaratát és süggedését hirtelenül cselekvésbe robbantja ki egy látomás. Mekka Sziklás hegyoldalán gondolataiban elmerülve úgy érezte, hogy valaki hozzálépett és így szólt, olvas. Ilyetten válaszolta, nem tudok. Tudnék, tényleg írástudatlan volt. Arra a megjelent alak földhöz szorította és háromszor ismételte meg parancsát. Olvas urad nevében, aki alkotta, az embert vércsomóból formálta, olvas urad kiválasztott, az, aki a tollal tanított, tanította az embert arra, amit nem tudott. Mohameden irtózatos félelem vett erőt, gyenge idegzete a sok töprengés alatt összeroppant. Gondolatainak sötét árnyai most rátelepültek, és mázsányi súllyal nehezedtek a szívére. Felesége Kadica vigasztalta, és ez a vigasz egy ideig megnyugtatta, de a látomás ismétlődött. Önkívületben összeesett, harangzúgást és idegenek lépteit hallotta, félelmében kiverte a hideg veríték, le kellett takarni köpenyével. És az égi hang ismét megszólalt. Ó, te betakart, kelj fel és hirdesd az igét! Uradat buzgón dicsérd, ruháidat a szennytől kimérd, és a mocskot kerüld. Ne haszon fejében tégy jót, légy türelmes uradért, és ha megfújják a trombitát, bizony aznap látsz majd csodát. És leírja tovább Germánus Gyula, úgy, hogy az arab hagyományok ezt mind a mai napig közvetítették Mohamednek a kiválasztását. Mohamed, aki írástudatlan, több feleségű vándorkereskedő volt, és aki a 7. században élt, ő hivatkozott arra, hogy neki Isten megjelent, és őt világtörténelmi feladattal látta el, és a világtörténelmi feladat az volt, amit különben aztán a környező népek vezetőinek ő levél formájában a tudomásukra is hozott, hogy ő egy új vallást alkotott, és egy új vallás nevében szólítja egységbe az emberiséget. Az új vallást egyrészt a környező zsidóságból nyerte, a judaizmusból, másrészt az akkor már elterjedő félben levő kereszténységből, ugye 7. században vagyunk időszámításunk szerint, és az arab törzsi vallásokból, a judaizmusból és a kereszténységből egy új vallást formált. A Biblia az iszlámnak a megszületését egyértelműen egy ilyen démoni jelenségnek mutatja be. Persze ez nem új dolog, hiszen a Biblia nagyon sok vallást, sőt a vallások többségét teljes egészében démoni fogantatásúnak tartja. Például, ha valaki elolvassa az első korintusi levél 10. fejezetét, ott azt mondja Pál apostol, hogy nem akarom, hogy ne ismerjétek ezeket a vallásokat, ezeket a kultuszokat. Aki a bálványoknak áldozik, az ördögöknek áldozik. 1 Korintus 10:20. Aki a bálványoknak áldozik, az ördögöknek áldozik. Tehát különböző népeknek a hiedelem és vallási világában a Biblia rámutat arra, hogy ezek tulajdonképpen démoni erők következtében jöttek létre. Ilyen például a 96. Zsoltár is az Ószövetségben, amely kimondja így szó szerint, hogy a népeknek minden istene bálvány. Tehát ami nem az Istentől jön, ami nem az Isten kinyilatkoztatásából következik, amit emberek találnak ki, különböző tapasztalatokra hivatkozva, és aztán annak a vallásnak megalkotják a rendszerét, a liturgiáját, a szokásait, a hagyományait, és sokszor hadba is vezetnek vallásokat, ezt a Biblia egyértelműleg a démoni világ találmányának tartja, és ezért esik le az égről a földre, illetve a mélységet, ezért nyitja meg ez a hullócsillag. Démoni erőket szabadít fel a történelemben, olyan démoni erőket, amelyeket a fennállása során végig nyomon kísérnek a démoni jelenségek. Maga a látomás is egyébként a 9. fejezet 11. versében így fejeződik be, hogy királyukul pedig a mélység angyala volt felettük, annak neve zsidóul Abbadon, görögül pedig Apollion, azaz vesztő a neve. Tehát a démoni vallásokat, és köztük mondom, hogy a démoni vallások között az iszlámról itt beszél a Biblia részletesen, az iszlámot is egy ilyen félelmetes, mit jelent az, hogy vesztő? Az, hogy embergyilkos vallások. Tehát az egész tanrendszerükben, a fellépésükben, a fanatizmusukban, az emberekre gyakorolt hatásukban vesztő, ugye ennyit jelent Abbadon és Apollion, és itt a vesztőnél eszünkbe juthat Jézus Krisztus híres kijelentése a démonról, amit a leghíresebb, ez a János 8.44. Jézus azt mondta, hogy az ördög a hazugság atya, aki embergyilkos kezdettől fogva. Tehát ugye Sátán maga hazugságaival az embereket, az emberiség bizonyos csoportjait bele akarja vinni bizonyos dolgokba, és utána pedig hát a célja az, hogy tulajdonképpen embereket öljön, lelkileg és testileg is embereket semmisítsen meg. Az pedig, hogy a mélységből ez a hatalmas füst jön ki, és jönnek a sáskák, és ezek nem az élővilágot tarolják le, hanem embereket. Méghozzá azt mondja a negyedik vers, hogy olyan embereket, akiknek a homlokukon nincsen az Istennek pecsétje, ez jelzi azt, hogy itt a Biblia kijelenti, hogy az iszlám és az egyáltalán ez az egész iszlám hódító vallás, ez akkor fog jönni majd Európára, nem 1000 évvel előbb, nem 1000 évvel később, pontosan abban a történelmi időszakban, amikor maga a kereszténység is súlyos eltorzuláson megy át a középkorban. És a súlyos eltorzulásnak a fenyítő ítéletét testesíti meg az iszlám, valahogy úgy, mint az Ószövetségben is Isten felhasznált pogány hatalmakat, Asszíriát, Babilóniát, hogy a választott népre, a zsidó népre, mint fenyítő ítéleteket, ezeket a nemzeteket elhozza. Ugye a profécia magyarázat irodalmából is egyértelmű, de aki ismeri a történelmet, annak is egyértelmű, hogy a 7. századtól számíthatjuk ezt az időszakot, és most a proféciánk az időszámításunk szerinti 7. századtól bevilágítja a történelmünket, hát nagyon sokáig, az időszámításunk szerinti 19. század elejéig. Ez összesen csaknem 1200 év. Lehet, hogy most itt történelemből pótolnunk kell ezt az ismeretet, de hát jobb pótolni, mint szó nélkül hagyni, hogy az iszlám tulajdonképpen a nyugati civilizációt 1200 évig fenyegette. A megszületésétől, a 7. századtól kezdve egészen addig, míg a 19. század 40-es éveinek elején az akkori legnagyobb iszlám birodalmat, az úgynevezett ottomán birodalmat, ugye a török ottomán birodalmat, a nyugati hatalmak gyámság alá nem vették, 1200 év alatt szüntelen fenyegetés és rettegés volt az iszlám megléte a nyugati civilizációra. Először az iszlám, mint tudjuk, délnyugat felől támadta meg Európát. Tehát az Afrika északi részén mentek végig ezek a Mohamed vallásától fanatizált arab törzsek, gyűltek egységbe, és átkeltek Spanyolországnál Európába, egészen Franciaországig jöttek fel, ugye a híres Poitiers-i csatát, amelyet Martel Károly vívott ellenük Európa nevében, ezt ugye Európa megnyerte, és 732-ben megállították az arab iszlám hódítást, de akkor ők létrehozták a morkultúrát, ugye Spanyolországban, Észak-Afrikában, azóta is, hogy ezek az észak-afrikai nemzetek azóta is iszlám hitet gyakorolnak. Majd aztán óriási előrelépés volt az iszlám történetében, amikor egy addig talán nem annyira ismert néptörzs fölvette az iszlám hitet, ezek voltak a szeldzsukok és a türkök. A türköknek a leszármazottai a törökök. Tehát tulajdonképpen amikor az arabok, a szeldzsukok és a törökök egymással egyesültek, ez már a középkor későbbi évszázadaiban volt, akkor elérkezett az iszlám második inváziója, ami most már nem délnyugat felől jött, hanem délkelet felől jött. Ugye a kalifátusok idején az egész közel-keletet fennhatóságuk alá vonták, és délkelet felől betörtek a mai Törökország területére, Bizánc felé, és Bizáncon keresztül pedig a Balkánon át utat találtak Európába, és itt jön már be a magyar történelem is, hiszen Magyarországon is több mint 150 évig volt a hódoltság időszaka. Figyeljük meg, hogy ezt hogyan adja elő a Szentírás. És adatot azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínosztassanak 5 hónapig. És azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzás, amikor megmarja az embert. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt. És kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. A sáskáknak formája pedig hasonló volt a viadalhoz felkészített lovakhoz, és a fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak, és az orcáik olyanok voltak, mint az emberek orcái, és olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak, és olyan melvértjeik voltak, mint a vas melvértek, és az ő szárnyaik zúgása olyan volt, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása, és skorpiókhoz hasonló farkuk volt és hullánkjuk, és a farkukban volt a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek 5 hónapig. Királyukul pedig a mélység angyala volt felettük, annak neve zsidóul Abbadon, görögül pedig Apollyon, azaz vesztő a neve. Az első jaj elmúlt, íme ezután még 2 jaj következik. Most ebből a leírásból, aminek mondom a részleteiben nem kívánok most belemélyedni, és teljesen világos, hogy ez az egész vallás egy harci vonulatot vesz. Tehát ez egy erőszakos vallás lesz. Ez egy támadó, ez egy hódító, expanzív vallás lesz. Lovakat lát maga előtt János apostol, nagyon érdekes, amiket elkap így, hát Isten ezeket, ne felejtsük el, 1 nap alatt mutatja be neki az egész világ történelmet, Jelenések könyvét, 1 nap leforgása alatt, pár óra leforgása alatt. Látjuk ezt a 22 fejezetet. Arra lesz például figyelmes, hogy a férfiak ülnek a lovakon, és akkor a férfiaknál pedig összefont hajat lát, tehát mint nők hajához hasonlót, ugye jellegzetes keleti hajviselet a férfiaknál. Vértek vannak, és ahogy nyomulnak előre, valami óriási, tényleg sáskajárást végeznek, de hangsúlyozom, az emberek leölésében. De sokat hallunk most erről a dzsihádról, erről a szent háborúról, amire hát fölesküdnek hol itt, hol ott muzulmán országokban. Na hát ez is az iszlámnak az 5-6 alapvető pontja közé tartozik, hogy az iszlám vallás egyébként nagyon pozitív dolgokat vonultat fel, nem tudom én, a természet megóvásában, a gyógyvizek használatában. Magyarországon is ők hozták be a gyógyvízkultúrát Törökoppánytól ugye Budáig, de viszont az embereknek, a más vallású embereknek, a gyauroknak, az Allah tekintélyét el nem fogadó embereknek a legkíméletlenebb lemészárolásában is ugyanilyen hírük volt és maradt ugye az iszlám hadseregeknek. Tehát ahogy ezt így bemutatja, és azt mondja, hogy közben kínozzák az embereket, és amikor kimondja, hogy kínozzák, 2-szer említi az 5. versben, és említi még ugye a 10. versben az 5 hónapos idői kijelentés. Ez rendkívül fontos itt a proféciában, mert aki a bibliai jövendőléseket ismeri, az tudja, hogy 5 hónap az 5x30, 150 nappal azonos. A Bibliában viszont a vázlat proféciákban a napok mindig évekkel azonosak, tehát 5x3, 150 nap az 150 évvel azonos. Azt mondja, hogy eközben, miközben megtámadják Európát, elérkezik egy 150 éves időszak, amikor különösen sokat kínoznak, mint a macska az egérrel játszadoznak ezekkel a meggyengült délkeleti európai országokkal, és ezt is pontosan tudjuk azonosítani az arab-iszlám hódítás következtében az első döntő csata, amit az iszlám folytat Európával szemben, ez 1299. július 27, még a napját is tudjuk, 1299. július 27, az úgynevezett báfeumi vagy nikomédiai csatának az időpontja ez. Ha lenne térképünk, mutatnánk, a mostani Törökország területén, nyugati részén van ez a Nikomédia, ami közvetlenül Bizánc előtt van, tehát itt van a Boszporusz, és itt van Bizánc, és egy 100 kilométerrel előtte van ez a Nikomédia, és idáig elérkeznek már, ebben a csatában az iszlám haderő átütő győzelmet arat az akkor még létező kelet-római császárság haderejével szemben, de 150 évig kínozzák a vidéket, míg 1299-hez számítsunk most hozzá 150 évet, tehát egyszerű matematika, 1299-hez 150 évet, 1449, amikor lényegileg megfosztják a kelet-római császárt, illetve ők kezdik kinevezni már a kelet-római császárt, 1453 ez már Bizánc eleste, 1456 már a Nándorfehérvári csata. Tehát tulajdonképpen most már a magyar történelemből is a látókörünkbe érkezik az iszlám hódítás, hiszen Európa bevétele előtt egy kis macska-egér játékot rendeznek, iszonyatos hódító taktikájuknak megfelelően, és aztán, amikor ennek vége van, és a kezükre kerül a kelet-római császárság, megnyílik az út Európába. Ugye az egész látomás jelzi, hogy az iszlám egy hatalmas történelmi évszázadokat átívelő veszély lesz, már szinte az egészet be is világítja, de a hatodik trombita szó, vagyis a második jaj, ehhez még hozzáteszi az iszlám hódításoknak a második ütemét, és ezt részletezi. Úgyhogy olvasom a 13. verstől. A hatodik angyal is trombitált, és hallottam egy szózatot az aranyoltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van. Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt, oldd el ezt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. És eloldatott azért a négy angyal, aki el volt készítve az órára, a napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmad részét. És a lovas seregek száma 2000-szer 10 000 volt. Hallottam a számukat. És így láttam a lovakat látásban és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jácintból és kénkőből való melvértjeik voltak, és a lovak feje olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból tűz és füst és kénkő jött ki. E háromtól öletett meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füstől és a kénkőtől, mely azoknak szájából jött ki. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van és az ő farkukban. Mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, melyeknek fejeik vannak és azoknak ártanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek-e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, érc és kő és fabálványokat, melyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak, de nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngőségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Az utolsó két verssel azért kezdeném most az áttekintést, mert nyilvánvaló, hogy Isten miért engedte meg az egész iszlám csapást Európára. Ez az, amit mondom, a protestáns prédikátorok a 16. században már megértettek. Hogy az Isten azért engedte meg ezeket a félelmetes keleti hordáknak, és nem olyan gyors beözönlését, mint a népvándorlásaim volt, hogy egy-egy évtizedig raboltak itt a vandálok, vagy a hunok, vagy mások, hanem az iszlámnak évszázados, nyugtalanító előtörését. Miért engedte ezt meg Isten? A 20. és 21. vers közdé azért, mert a Európában lényegileg egy bálványimádó vallásosság volt kereszténység címén. Szóval ez a félelmetes, hogy a középkorra vonatkozó bibliai proféciák, amelyek Jelenések könyve 6. fejezetétől tartanak, itt a 9. fejezet 20.-21. verseiben mondják ki ezek a proféciák, hogy Isten azért engedte meg a török vészt, meg az egész 15., 16., 17. századi borzalmas európai történelmet, mert az emberek nem tértek meg a kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, érc, kő és fabálványokat, melyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak, és nem tértek meg. Szóval Európa felrázására és megtérésére engedte meg is Isten ezeket a csapásokat. Itt a következő fázis tehát már nem annyira az araboknak a bemutatása, hanem ez már a törököknek a bemutatása. Tulajdonképpen az 1299-es báfeumi csatát is már a törökök viszik diadalra, és első Ottmántól szokták számítani az ottomán birodalmat, ez is a 13. század második feléből kezdődik. És ugye látjuk a törököknek a jellegzetes harci színeit, ezeket a tűz, jácin, kénkő, tehát ezek a vörös, kék és egyéb más színek, és ahogy vonulnak előre, és itt is van egy idői profécia a 15. versben, de még előtte ott van a 14. versben, hogy ez a négy kalifátus az Eufrátesznél, ugye ez az Ikónium, Bagdad, Damaszkusz és a többieknek az egyesítése. Lényegileg ez a vallás mind a mai napig annak köszönheti bámulatos nagy történelmi erét, hogy nagyon gyorsan egyesíti, egyesíteni tud törzseket és önmagán belüli csoportosulásokat is. Valami félelmetes, tényleg démoni erő van az iszlámban, ahogy az egységet és a célirányosságot végre tudja hajtani a történelemben. De elmondja itt a 15. vers, hogy az iszlám hatalma is le fog áldozni, mert a 150 év utánra mondja ezt az idői proféciát, hogy ez a hatalom el van készítve az órára, a napra, a hónapra és az esztendőre. Ez milyen idővel azonos? Ugye az esztendő a Bibliában az 360 nap, tehát ez 360 év, a hónap az 30, az 360 meg 30 az 390, a nap az 1 az 391, ugye az óra a napnak a 24. része, 360 nap van egy évben, annak a 24. része az 15 nap, tehát itt a Bibliában egy rendkívüli proféciával állunk szemben, egy 391 év és 15 napos profécia. Ilyen nincs a Bibliában. Ennek megvan az oka, hogy a Biblia itt miért használ ilyen idői kijelentést, tehát még egyszer mondom, aki utána akar számolni, hogy így adja meg a kombináció, hogy annyi életidőt mond az iszlám teljhatalmára, hogy egy esztendő, ez 360, egy hónap ez 30, tehát 390, egy nap az 391, egy óra, az egy óra ugye 24. része a napnak, átszámítva ugye a profétai napév elv szerint a 360 osztva 24-jel az 15 nap, tehát 391 év és 15 nap. Mivel a Báfeumi csatának az időpontját pontosan tudjuk, ez 1299. július 27, ezt hozzáadjuk a 150 évet, amit először kétszer mondott el, mint proféciát, megkaptuk ugye az 1449-et, és ahhoz hozzáadjuk az 1449-hez a 391 évet, tehát még egyszer, egyszerű összeadás, nem olyan ördöngösség, tehát 1449 meg 391 év és 15 nap, július 27-hez képest megkapjuk 1840. augusztus 11-ét. Mi történt 1840. augusztus 11-én? Ekkor már ugye lapok is voltak, hírlapok is voltak, tehát ezt könnyen lehet ellenőrizni. Az iszlám történetében egy végzetes esemény, amikor a török szultánnal a kairói pasa összeveszett, az egyiptomi pasa összeveszett, és a török szultán a nyugati hatalmakhoz fordult segítségért, hogy az iszlámon belüli torzsalkodást a nyugati hatalmak segítségével meg tudja oldani. A nyugati hatalmak is jó politikusok voltak, csak úgy, mint ma. Ők elérkezettnek látták az időt, hogy az oszmán-török birodalomnak véget vessenek, és segítségnyújtás címén tulajdonképp úgy avatkoztak bele ebbe az egész dologba, Poroszország, Franciaország, Anglia, tehát az európai nagyhatalmak, hogy megszüntették az iszlámon belüli feszültséget, de azzal együtt, hogy a török szultán kezéből minden hatalmat kivettek. Európai lapok már ekkor így jelezték, 1840. augusztus 11-én érkezett a nyugati delegáció keletre, és így jelezték ezt az eseményt, hogy ettől a pillanattól fogva az oszmán birodalom, a török szultánátus keletbeteg embere. Mind a mai napig rajta is maradt ez az elnevezés, hogy keletbeteg embere. A Biblia nagyon egyszerű kijelentéseket szokott alkalmazni, általában megad bizonyos időpontokat, egy hatalom kezdő időpontját, és megadja egy hatalom végső időpontját. Itt is a Biblia ebben a fejezetben így jár el. Lényegileg itt a Biblia közli velünk azt, hogy az iszlámon alapuló keleti birodalmak világtörténelmet formáló ideje lejárt. Tehát ezt nagyon komolyan kell vennünk. Még egyszer mondom, az iszlámon alapuló arab, török birodalmak világtörténelmet formáló szerepe lejárt. A világtörténelemben ezután meghatározó szerepük nincsen. Ezt csak azért mondom, mert közeledve a napjaink konfliktusához világosan kell látnunk azt, hogy az iszlám most bármennyire is erős, és bármennyire is van 1 milliárd muzulmán a világon, és óriási természeti, gazdasági értékek vannak az arab országok kezén, legfőképp ugye a kőolaj, de ezeknek az országoknak a Biblia szerint nincsen tovább világhatalmat formáló szerepük. Lehet atomfegyverük, lehet vegyi fegyverük, lehet biológiai fegyverük, sok minden lehet. Egyébként a világon minden nagyhatalom ezekkel el van látva, Kínától Brazíliáig, de ezeknek a hatalmaknak nincs világtörténelmet formáló szerepük. talán már elmondtam a kedves hallgatóknak, hogy 1991-ben, amikor kitört az iraki-amerikai háború, nagyon sokan kérdezték tőlünk, hiszen tudták, hogy Jelenések könyvéről mi már erről sorozatot tartottunk, hogy mi lesz ennek a háborúnak a vége. Nagyon egyszerűen csak ennyit válaszoltunk, itt csak Amerika nyerhet. Itt Irak semmiképp akkor sem nyer, ha Kína mögé áll, akkor sem nyer, ha atomfegyvert akar bevetni. Egyszerűen a Biblia kimond valamit, és az teljesedik. Tehát a Bibliából én ezt tudom itt mindenkinek mondani, hogy az arab államoknak bármennyire is erős, bármennyire is démoni, állandóan jelz, hogy démoni a jellegzetessége ennek a vallásnak, világtörténelmet formáló szerepük nincsen. Helyesebb lett volna nem így hírül adni a dolgot, hogy támadás Amerika ellen, hanem ez a pontosabb megszövegezés, amit hát néhány lap közölt is, hogy terror támadás Amerika ellen. Ez nem kelet támadása Amerika ellen, ez nem a keleti hatalma. A keleti hatalmak agyaglábakon állnak, lényegileg a nőknek szinte 100%-a írástudatlan a körükben. A férfi lakosság nagy része az éhínség szélén tántorog. Egy-két ember kezében van itt nagy hatalom, nagy pénz és sok fegyver. Ugye tudjuk jól, hogy a kábítószert cserélik be tulajdonképpen nyugati fegyverre. Tehát ez a terroristáknak a gazdagság, hogy pár tonna heroinért veszik ők ezeket a nagyon modern amerikai, angol és német fegyvereket. Ugye az iraki háború során is kiderült, hogy lényegileg német és angol fegyverekkel vívták a harcukat nyugattal szemben. Nyugatnak is nagy pénz ugye fegyvereket eladni, keletnek is nagy erőt jelent, hogy ilyen arzenáljuk van. De a Biblia ezt kimondja, hogy a történelmi idejük ellenőrizhetően lejár, hogy miért napra adja ezt meg, ennek is nagy jelentősége van, hiszen az Egyesült Államokban a 19. század 20-as éveitől kifejlődő Miller mozgalom, ennek a baptista farmernak a mozgalma, a Miller mozgalom, kezdte kutatni a proféciákat, és először ez a mozgalom vette komolyan, mint mozgalom a történelmi és idői proféciákat. És ennek a mozgalomnak hatalmas megerősödésére szolgált, hogy a szemük előtt teljesedett be ez a profécia. Egyébként William Miller volt az első, tehát ennek a mozgalomnak az alapítója, aki a 150 éves és a 390 éves proféciát így egybe rakta, és rámutatott arra, hogy ez a két profécia egymásba ér. És egy bizonyos John Leach nevű profécia magyarázó a 30-as évek végétől már közleményeket írt amerikai újságokba, hogy 1840 nyarán az iszlámon belül valami döntő katasztrófa fog történni. Ő azt nem tudta, hogy micsoda, de ő azt mondta, hogy Jelenések könyve 9. fejezete be fog teljesedni. Érdemes tehát a nevét megjegyezni, John Leach, John Leach volt ez a profécia magyarázó, aki rámutatott erre, és valóban a szemük láttára zajlódott ez, de egy olyan mozgalom számára, amely a Bibliának több idői proféciáját is szemügyre vette, sőt, ugye a leghosszabb idői proféciát, a 2300 éves proféciát is alkalmazta a jelenkorra, amely Dániel könyve 8. fejezetében foglal helyet. Kedves hallgatók, tehát erről kellett egy 40 percet beszélnem, sajnos ez elvitt egy sor időt, de valahogy röviden, de igazolnom kellett azt, hogy a Biblia szerint az iszlámnak ma világtörténelmet formáló szerepe nincsen. Minden, ami az iszlámmal történik, és ami úgy tűnik, mintha az iszlám itt valami nagy történelemformáló erő lenne, ez nem más, mint figyelemelterelés. A világ nagy eseményeiről, nagy folyamatairól ez egy figyelemelterelés. A világnak a sorsa nem szeptember 11-én fordult meg, a világ sorsát már többen próbálták kikövezni egy bizonyos irányba, amelyet a szeptember 11-e nagyon felgyorsít, és látni fogjuk, hogy fel fog gyorsítani, és itt következik be a másik hatalomnak a szerepe, és itt kell, hogy felvessük a kérdést, hogyha felvetettük az iszlámra vonatkoztatva a kérdést, hogy szól-e valamit a Biblia viszont az Amerikai Egyesült Államokról. Azt a megjegyzést kell, hogy tegyük itt már a bizonyítással gyorsabban végezhetünk, hogy igen. A Biblia nem minden nagy hatalomról beszél. Nem beszél mondjuk a kínaiakról, nem beszél pedig hát Kínának ezredévekre menőleg Ázsiában nagyon nagy szerepe volt, vagy nem beszél a tatárokról, a mongolokról, sok minden nagy hatalomról nem beszél. De a Biblia érzékelteti már Dániel könyvében, hogy a világ sorsának az alakulása Ázsiából átjön Európába, és Európából pedig Amerikába. Ugye ezek a nagy proféciák Dániel könyve 2. és 7. fejezetében találhatók, tehát először beszél Babilóniáról, aztán beszél Médó-Perzsiáról, aztán Görögországgal átjön már Európába, római hatalommal már teljesen Európában vagyunk. A középkor proféciákra egy fél mondattal utaltam, hogy a középkorról Jelenések könyve 6. fejezetét, második fejezetében, 6. fejezetében, 9. fejezetében olvashatunk. De a Bibliában szó van arról, hogy a középkor, a rettenetes középkori üldözések nyomán Európából invázió indul ki egy olyan földrészre, amelyet éppen ebben a korban fedeznek fel. Miért fedezték fel 1492-ben Amerikát? Hogyan fedezte fel ezt Kolumbusz? Egyáltalán miért ment arra felé? Tudjuk, hogy Indiába akart menni, meg hogyan is történt ez, hogy egy új földrészre Európa kezd lassanként kitelepülni? Egy olyan földrészre, amely csak a 19. századtól mind a mai napig több mint 150 millió európait fogadott be. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az Egyesült Államok az tulajdonképp Európa nyúlványa. Jön a történelmünk súlypontja Ázsiából Európába, és Európából valahogy valamilyen okfolytán a történelm súlypontja át fog helyeződni, mint vezető politikai erőnek a tengeren túli országnak a szívébe, és ezt mutatja be előttünk nagyon szemléletes formában a Jelenések könyve 12. és 13. fejezete. Itt vannak az Amerika proféciák. Jelenések könyve 12. fejezete, hogy az egész fejezetet ismerni kell, azért csak nagyon vázatosan jelzem, egy óriási küzdelmet ír le. A küzdelemnek két fő szereplője van. Egyrészt sárkány, ugye ez egy jelkép a Bibliában, sátánnak egy másik jelképe a sárkány vagy óriás kígyó. Ez a görög dragon kifejezés. Ezt így fordítja a magyar Bibliánk, hogy sárkány, lényegileg óriás kígyó. Ez az óriás kígyó, ez üldözi az asszonyt, egy tiszta asszony, egy napba öltözött asszony, a másik főszereplő, ami viszont mindig a tiszta egyháznak, a tiszta kereszténységnek a jelképe. Olvasnám csak most már a bennünket lényegileg érintő 12. fejezet 15. versétől a proféciát. És bocsátott a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, melyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonságtétele, és állt, mármint ez a sárkány vagy óriás kígyó, a tengernek fövenyére. Melyik az a föld, amely segítségül lett az asszonynak? Melyik az a föld, amely megnyitotta a száját, és befogadja az Európában üldözött keresztényeket? Ezt is már rendkívül régen proféciamagyarázók azonosították, hogy itt kezd a Biblia ráutalni arra, hogy Amerika az a föld, amely megnyitja a száját, segítségül lesz az asszonynak. Ne felejtsük el, hogy az Amerikai Egyesült Államokat európai protestánsok alapították. Itt a keleti partvidékről elindulva lényegileg a 17.-18. században az úgynevezett zarándok atyák hozták létre. Az Egyesült Államokban mind a mai napig ezért a legnagyobb ünnep a zarándok atyák ünnepe. November végén tartják, többnapos ünnep, amikor ugye az államfő is, nem tudom én, elmegy a szülőföldjére, és ott a ünnepélyesen, most ennyi maradt ebből az ünnepből, hogy a sült pulykát fölvágja. De hát a zarándok atyák ünnepe, ez egy nagyon nagy ünnep volt, hiszen Európa után Amerikába jut át az üldözött protestantizmus Angliából, Hollandiából, Franciaországból, és Amerikában olyan államot szeretnének létrehozni, amely két dologban elüt az európai államokból, és ez sikerült is. A Amerika történelme, ez egy történelmi siker, ha úgy tetszik. Ez a két dolog sikerült. Az egyik dolog, hogy olyan államot akartak létrehozni, ahol az emberi munkáért megadják a tisztességes munkabért. Ez Európában még mind a mai napig nem sikerült, hazánkban még mindig nem sikerült, Nyugat-Európában már inkább sikerült, az is Amerika hatására. Amerika valóban mind a mai napig körülbelül 10-szeresen fizet többet ugyanazért a munkáért, amiért itt Magyarországon kereshetünk, csak a mi részünkről egy ennyi összehasonlítás. Valami elképzelhetetlen civilizáció szintet ért el az Egyesült Államok, hogy 200-300 év alatt Európa 2000 événél többet teljesített. Mert ebben az egyszerű elvből, hogy aki dolgozik, az méltó arra, hogy megkapja érte a pénzt. Hát ugye szemléltető, hogy az emberi történelemben milyen nehéz, egyszerű és jó dolgokat keresztül vinni. Amerikában ezt keresztül vitték, hogy a jó munkának megvolt az ára. A másik dolog, amit keresztül vittek, hogy ezen a földrészen senkit ne üldözzenek a hite a meggyőződése miatt, tehát a szabadság hazája így lett Amerika. Ez a 17.-18. század, a zarándokatyák és az amerikai függetlenségi háború következtében kialakult helyzet, ennek hatására lényegileg az Egyesült Államok két évszázad alatt túltett Európán és az egész európai civilizáción, viszont ne felejtsük el, hogy a 18. vers ezzel fejezi be ezt a látomást, hogy sárkány megharagszik azokra, akik megőrzik Isten parancsolatait, akik Amerika földjére eltávoztak Európából, tehát az üldözött protestánsokra, és áll a tenger fövenyére, nézi azt, hogy mikor avatkozhat úgy közbe, hogy ennek az országnak a történelmét is el tudja torzítani. Ez mondjuk egy félelmetes, egy hangtalan kép, hogy a föld segítségű lett az asszonynak, sárkány megy utána, és mint egy így mondanám, így keresztbe teszi a kezét, és nézi, hogy most ebből az államból, ami a szabadság és a munkáért való tisztességes bérezés megadásának az állama, mikor tud olyan államot formálni, ami szinte rosszabb lesz, mint az európai nemzetek. Innen Európából mentek ki, oda akartak menekülni, és szinte rosszabb lesz, mint az európai nemzetek. Ezt mondja el a következő fejezet, a 13. fejezet 11. versétől a 18. tartó szakasz, Amerika eltorzulása. Csak az első verset olvasom fel, mert tudom, hogy az időnk halad előre. A 13. fejezet 11. verse ezt mondja, azután láttam más fenevadat feljönni a földből, így is lehetne fordítani, hogy abból a földből, tudnék az a föld, ami befogadta az asszonyt, ami segítségül lett az asszonynak, fenevadat lát feljönni abból a földből, akinek két szarva volt a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Félelmetes kép Amerika eltorzulásának a bemutatása itt a Szentírásban, hogy látszólag a mai Amerika is olyan, mint a bárány. Hogy azt mondja, hogy ő tulajdonképpen csak a szabadságot védelmezi, a civilizált világot védelmezi. A nyugati civilizált világ védelmében teszi, amit tesz. Mindig ezt halljuk. Bárányhoz hasonló. Azokat a kultúrértékeket, a szabadságot, a munkát, a tőke, a szabadpia, stb. Minden nap halljuk, nem akarom elismételni. Bárányhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Viszont Amerika megváltozik. A szabadság hazájából a szabadosság hazája lesz, a munka szeretet hazájából a gátlástalan pénzszerzés és a vagyongyűjtés hazája lesz, és amit leír később a Biblia, majd tessenek elolvasni, és a szerző amerikai volt, aki 1888-ban ezt a könyvet írta, Ellen Gould White, leírja ebben a könyvében, hiszen már az ő korában is mutatkoztak ennek jelei a 100 évvel ezelőtt, hogy Amerika a vallási összevisszaságoknak és a vallási téveigéseknek is a hazája lesz, és marad mind a mai napig. De a két alapvető dologra figyeljünk. A szabadságból nagyon gyorsan lesz szabadosság, ha azt nem védik érzékenyen. A munkaszeretetből nagyon gyorsan lesz pénzharácsolás, ha ott megint csak a mérték nem érvényesül. És a vallások egyenlőségének a tanából nagyon gyorsan lesz tulajdonképpen a vallások diszkriminálásának a hazája, hogyha a nemzet olyan mély erkölcsi süllyedésbe süllyed, amilyent Amerika ma ismer. Nem tudom, hogy említettem-e már önöknek, engemet a szeptember 11-i tragédia után az a hír rázott meg a leginkább, hogy amerikai TV prédikátorok miről prédikálnak. Ugye Amerikában lényegileg a tévé irányítja a nemzetet. ott elmennek ugyan templomokba, gyülekezetekbe is az emberek, hiszen amerikai nagyvárosokban külön utcája van a gyülekezeteknek, jelezve a teljes törvény előtti egyenlőséget, hogy egy utcában ott van 30 meg 50 templom meg gyülekezet. De Amerikának a népe lényegileg a tévénézéshez szokott nép, és a két nagy fő evangelizátor, aki most megszólalt a terrortámadás után, az egyik Jerry Falwell, aki egy baptista prédikátor, 15 éve áll az élén az erkölcsi többség mozgalomnak, a másik pedig Pat Robertson, aki egy neoprotestáns úgynevezett evangéliumi gyülekezeti teológus és újságíró, és prédikátor, és ezek ketten azt kezdték el Amerika tévénézőinek a fejébe csempészni már a szeptember 11-dik után pár nappal, hogy ők megmondják, hogy Isten miért engedett meg egy ilyen rettenetes terrortámadást. Tehát ugye erre mindenki odafigyel, két köztiszteletben álló prédikátor beszél, és ők keresetlenül arra utaltak, hogy Isten azért engedte meg Amerika ellen ezt a borzalmas támadást, mert Amerika egy óriási hibát elkövetett az elmúlt években, illetve évszázadokban, hogy külön választották az államot és az egyházat. Az amerikai alkotmánynak tényleg egy sarkalatos tétele, hogy az amerikai alkotmány kimondja, hogy Isten előtt minden ember egyenlő, senkit a vallás felekezetért ne üldözzenek, és az állam végezze a maga dolgát, és az egyházak is végezzék a maguk dolgokat, de az egyik a másikba ne szóljon bele. Ők úgy magyarázták ezt, hogy Amerika azért torzult el, mert elválasztva az államot és az egyházat, lényegileg az egyházak kevés teret kaptak, és az amerikai lakosság elvallástalanodott, vagyis elerkölcstelenedett. Akkor fog Isten ránk kegyelmesen nézni, mondják ők, talán most is ezt hirdetik, hogyha egyesíteni fogjuk az államot és az egyházat. A fő célkitűzéseik ilyenek, hogy vezessék be a kötelező iskolai imát, fogadják el a 10 parancsolatot, és annak is azt a törvényét, amelyből kiderül, hogy valaki a tetteivel is a 10 parancsolat mellett áll, tehát hogy a 4. parancsolatban a vasárnap megünneplését, mert ez fejezi ki azt, hogy valaki elfogadja Isten törvényét és Istennek a rendelkezéseit, valamint bizonyos az állami életben alapvető és egyszerű vallási törvényeket. Tehát be akarják vinni az egyházi jogot az államjogba, a vallást a politikába. Természetesen azok az emberek, akik nem gondolkoznak, vagy nem akarnak utána járni kérdéseknek, el tudom képzelni, hogy üdvrivalogva fogadják az ilyen bejelentéseket és ilyen magyarázatokat. De azok az emberek, akik gondolkoznak, akiknek van némi történelmi tudatuk, hát még azok az emberek, akik mondjuk a Bibliát is olvassák, azok előtt teljesen világos kell, hogy legyen, hogy a történelemben volt már egy időszak, amikor az államot és az egyházat összeolvasztották. És ez több mint 12 évszázados nyomorúságot zúdított az emberiségre, ez volt a középkor. A középkornak azonban már régen vége, több évszázaddal a középkor után élünk, az embereknek vagy nincs történelmi tudatuk, vagy nem tudnak gondolkozni, de mondom, ezt mindenki beláthatná, hogy lényegileg a politikát és a vallást nem lehet egyesíteni, illetve hogyha egyesítik, akkor minden eddiginél sötétebb időszak következik be. A Biblia szerint olyan hosszan nem már, mint a középkorban, hiszen ennek az emberiségnek nem hogy 12 évszázada nincsen, de, és itt valamivel lehetne folytatni tovább, hogy még mennyie sincsen. Én nem bocsátkozom azonban ilyen idői kijelentésekbe, maga a Biblia sem mond idői kijelentéseket a mi korunkra, de Jézus világosan mondta, hogy a fügefáról vegyük a példát. Amikor az ága zsendül, tudjuk már, hogy közel a nyár. És ezt, hogy amikor bekövetkezik vallásnak és politikának az egybeolvasztása, ezt a Jelenések könyve 17. és 18. fejezete mondja ki, és ez a mi befejező gondolatunk, hogyha tisztáztuk a két hatalomnak a helyzetét, hogy ha úgy mondjam, mint terroristáktól sokat lehet tartani még a keleti országoktól és az arab országoktól, de világot meghatározó történelmi jelentőségük nincsen. Olyan jelentőségük lehet, hogy Amerika erre vonatkoztatva még inkább felgyorsítja a világegységnek, de a világegységet nem csak politikailag értem, hanem a világegységnek, mint politikának és vallásnak az összeszövődését. Ilyen értelemben lehet egy katalizátor szerepe a keleti országoknak, de a világ sorsának formálásában döntő politikai szerepe most egy országnak van. Egy országtól, ha úgy tetszik, lehet félni a mikorunkban. Ez az Egyesült Államok, amely olyan, mint a bárány, de úgy szól, mint a sárkány. Nem mehettem bele tovább a további részeket is, hogyha otthon eltesszenek olvasni itt Jelenések 13. fejezet 12-től a 18-ig tartó verseiből, akkor láthatjuk azt, hogy már itt beszél arról az eltorzulás között, hogy össze akarják szőni a politikai és egyházi erőket, a 17. fejezet pedig bemutatja az összeszövetkezést, magát az összeszövetkezést. Amikor politikai erők és vallási erők már egymásra találtak. Ez a 17. fejezet, amely újra felveti az európai államok felelősségét, még mindig Amerika vezetésével természetesen, és ez a 18. fejezet, amely a világ végső nagy káoszba forduló drámai összeomlását állítja elénk. A Biblia szerint ez az összefonódás ugyanis nemhogy nem old meg semmit az égvilágon, de felgyorsítja a földünk erkölcseinek a megromlását, és valami olyan félelmetes ez a Jelenések 18. fejezet, ami már a végső összeomlás, tehát ahogy itt a gazdaság, a társadalom, a kultúra, a vallásoknak az iszonyatos anarchiáját vetíti elénk, hogy talán a Bibliának legmegrázó fejezetei közé tartozik, majd ezzel foglalkozunk külön is. De hadd olvassam fel a 17. fejezetben magát az összefonódást. És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt velem, mondván nékem, jöjj, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vízen ül. Mielőtt tovább folytatnám, hadd hívjam fel a figyelmet, hogy ez a egy angyal, aki odamegy János apostolhoz, akinél a hét pohár volt, ugye a hét pohárból tölti ki az angyalok a földi történelem legvégső csapásait. Ez egy jelképes bemutatás, hogy a földi történelmünk a hét utolsó csapással fog befejeződni, és ezt a hét utolsó csapás így jelképesen így mondja, hogy vannak fehér ruhába öltözött angyalok, aranyövvel körülövezve, hét serleg van a kezükben, és amikor kitöltik az első serleget, jön az első csapásra vonatkozó látomás, második, stb. Olyan, mint a trombita szónál volt. Első trombita szó, első ítélet csapás, ugyanez, csak ez már az emberi történelem legvégén játszódik le. És egy angyal oda megy János apostolhoz, és azt mondja, megmutatom a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vízen ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, mely teljes volt káromlásnak neveivel, melynek hét feje és 10 szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal, és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. És láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt. Nem is csodálom különben, hogy János apostol csodálkozott. Félelmetes kép. Ugye a sok víz mit jelent? Sok víz, itt van különben a 17. fejezet 15. verse azonosítja, a vizek, melyeket láttál, ahol a parázna ül, népek, sokasságok, nemzetek és nyelvek. Az egész világ egységben van. Az egész világon egységet hoztak létre. A sok vízen ül egy fenevad, és a fenevad hátán egy parázna asszony. A világ nemzetei egységesült állapotban. Ezt látja János apostol. Ahol egységes lett a világ gazdaságilag, társadalmilag, politikailag és vallásilag, de ezt a világot egy fenevadon ülő parázna asszony vezeti, aki paráználkodik a föld paráznáival és a föld királyaival. Ugye a magyar fordítás nem tudja ezt jól kihozni, mert amikor azt említi, hogy az ötödik versben, hogy ez a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja, akkor ez a paráznáknak fordított kifejezés, ugye hát a legtöbb nyelvben van himnemésnő, nem legalább, van ott semleges nem is, magyarban ugye nincs, ezt nem így kellene lefordítani, hogy paráznáknak, hanem talán így kellene lefordítani, hogy parázna lányoknak. Tehát van itt egy fő parázna, egy fő, hát így adják vissza fordítások, egy fő prostituált, akinek vannak, hogy úgy mondjam, mint a prostitúcióban is van, hát elnézést csak, hát ezt a Biblia használja, ezek undorító képek, tudom, de hát undorító a prostitúció is. Tehát van ugye egy hogy is hívják, aki a tulajdonos, tehát a bordélyház tulajdonosa, és aki aztán szerződtet oda lányokat, akikkel űzzi a mesterséget, és a pénz ugye a tulajdonosnak a zsebébe vándorol. Na most azt mondja, hogy van itt a vallások között egy fő parázna vallás, de a többi vallás is paráznává vált, tudnik azáltal, hogy nem Istenhez, nem Jézus Krisztushoz ragaszkodnak, hanem a föld királyaival paráználkodnak. Tehát nagyon egyszerű kép, hogy vallások és politikának az összeszövődése. Ugye a Biblia szerint az az igazi vallás, ami a politikától semmit nem remél és semmit nem vár, de az az igazi vallás, ami az Istentől vár, az Isten szavától és az Isten parancsolataitól és annak közvetítésétől vár mindent. Tehát itt egy olyan vallási összeszövődés van, amelyben van egy főparázna, vannak alparáznák, és van a földi hatalmak, tehát politikai hatalmak. Ezeknek az összeszövődése. Ez vezeti a világot, és hát ezen János apostol megrendül, mert ne felejtsük el, hogy ő ismeri a bibliai jelképeket. Tehát ő tudja, hogy a sok víz az az egész világ, tudja, hogy a fenevad, ugye az mindig Róma jelképe, ugye Dániel könyve 7. fejezetétől kiindulva, ő is a római birodalom idején élt, és Domitianus császár üzte Pátmos szigetéről kapta ezeket a jövendőléseket. Tudta azt, hogy a parázna asszony az mindig a hitehagyó egyház és egyházaknak a jelképe. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ezt a nagy vallási szövetséget keresztény vallások vezetik. Ez nem az iszlám, vagy nem a buddhizmus, vagy nem törzsi vallások vezetik. Ezt a nagy vallási szövetséget keresztény vallások vezetik. Persze, aki odafigyel a vallás történetbe, semmi kivetnivalót, vagy semmi újat nem talál, mert nagyon jól tudjuk azt, hogy a világ vallások egyesítését nem az iszlámon belül találták ki, meg nem a keleti vallásokon belül találták ki, hanem 1947-ben, amikor létrejött az Egyházak Világtanácsa, kiadták az ökumenikus jelszavakat, amikor a II. Vatikáni Zsinat is ökumenikus direktóriumot fogalmazott meg, akkor már világos volt az, ami sajnos ma sok embernek nem világos, hogy mit jelent ez, hogy ökumenizmus. Ma ezt a görög eredetű szót, hogy ökumenizmus, általában az emberek a keresztény felekezetek egység törekvéseire értik. Hogy keresztény felekezetek ne marakodjanak, hanem egyezzenek meg, és békében éljenek egymás mellett. Ez különben nagyon szép célkitűzés, ez mindig is igaz keresztény emberek között, bármilyen vallásban, felekezetben voltak, meg volt, hogy egy katolikus ne gyűlölje a reformátust, református a katolikust, vagy evangélikus a metodistát, vagy a baptista, a nazarénus, szóval ez megvolt mindig is igaz keresztények között, hogy hát miért kellene gyűlölni egy másik keresztény felekezethez tartozót. De az ökumenikus mozgalom nem azt tűzi ki célul, hogy keresztény felekezeteket egyesít, hanem a világ összes vallását egyesíteni akarja. Tehát ez nagy különbség. Az ökumenikus mozgalom kitűzi természetesen a keresztények egységét is, de kitűzi a buddhizmusnak, az iszlámnak, a vudu vallásnak, a minden vallásnak az egységét, tehát egy olyan közös nevezőt akar találni, amiben minden vallás belefér. Tehát ezt nagyon jól tudnunk, mert az Isten ezt mutatta be János apostolnak, hogy a föld egységes állapotában, ahol van egy vezető erő, egy vezető, és hát itt kikerülhetetlen az azonosítás, egy keresztény erő itt a vezető, magát kereszténynek való erő, ami sok más magát kereszténynek való erővel az összes vallást és az összes politikai rendszert egyesíteni kívánja, és ez torkolik bele abba az utolsó 7 csapásba, ami tulajdonképpen az emberi történelem lezárulásának eredményezi. Kedves hallgatók, hogyha ezt a három részt csak a mai estén, tudom, hogy egy kicsit fárasztó volt ez a mai okfejtés és levezetés, főleg azoknak, akik most hallanak először, de vigasztalásképp hadd mondjam, hogy a Jézus Krisztus apokalipszise első kötetében és a Jézus Krisztus apokalipszise második kötetében, itt van a hét levél, itt van a hét pecsét, el lehet jutni már a jelenések könyve feléig, tehát már egy kicsit lehet megismerni jelenések könyve felépítését és jelképeit. Ha ezt előtetszenek venni és eltetszenek olvasni, azért nem olyan nehéz dolgok ezek, csak a nehézségüket inkább az okozza, hogy erről az égvilágon sehol nem lehet hallani. Ezt belátom, szóval amikor először én is hallottam, még a 70-es évek végén olyan sok hatásba kerültem, és hát főleg a 70-es évek végén azért még nem volt egypólusú a világ, tehát akkor még azért ott volt a Szovjetunió is, és egy kicsit hitetlenkedtünk, mert akkor ugye ez a szójárás járt, hogy hát az oroszokat senki nem fogja megdönteni, hát a nagy szovjet birodalom, és maga Brezsnyev elvtárs is soha nem fog meghalni, mert az örök életű, ugye mindannyian így gondoltuk, hogy az oroszokat, hát éppen akkor vonultak be Afganisztánba, ugye 1978-79-ben, hát egy állam csak úgy bevonul az egyik helyre, akkor Nikaraguába mentek, akkor Angolába mentek, akkor beszéltek arról, hogy orosz fegyverek, illetve rakéták vannak Nyugat-Európára állítva, egy újabb hidegháborús korszak fenyegetett, éppen az afganisztáni bevonulás idején megint a két nagyhatalom között. Szóval egy olyan sok hatás volt elfogadni a Bibliából, hogy a Szovjetunió sehol nincs, mert akkor mindenütt ott volt, most már sehol nincs. Most már legfeljebb csak egy olyan parádés kocsis, hogy ott áll a Bush mellett az orosz elnök is Kínában, hogy mégis mi is a világon vagyunk, de hát lényegileg a Szovjetuniónak most már mint államalakulat sem létezik, és ezeknek az orosz tagköztársaságoknak egyáltalán talán a terrorizmushoz hasonló szerepük van, hogy mennyi uránt lopkodtak ki, vagy atomot lopkodtak ki onnan, és terjesztettek el az egész világon, de világtörténelmet meghatározó szerepe csak egy államnak van, ez az Egyesült Államok. Ez a szemünk előtt következett be az elmúlt 20 évben ez az egész folyamat. Aki odafigyelt a Bibliára, láthatta, hogy az elmúlt 20 évben a Bibliának több tucat jövendőlése beteljesedett, egypólusúvá vált a világ, egy politikai főhatalom van, felgyorsult a politikai erők egysége, felgyorsult a vallási erők egysége, és ez a szeptember 11-i támadás, amiről persze lehet, hogy a teljes igazságot csak a mennyek országában fogják megtudni azok, akik oda eljutnak, hogy ennek most mi volt a hátterében, tudták előre, jelzett a hírközlés, nem akarta politika közbeavatkozni, mit tudott, ez a titkosszolgált, ezt ugye mi bizonyára tetszenek érezni, hogy ezt nem fogják a tudomásunkra hozni. De szeptember 11-ének az volt a szerepe, hogy még tovább felgyorsítson olyan folyamatokat, amelyekre talán évtizedekig kellett volna várni, így viszont a tartó szabadság fedőnév alatt pár hónap vagy pár év alatt létre lehet hozni, hogy az egy kézbe kerülő világ úgy működjék, ahogy az az egy kéz kívánja, egy másik hatalom közreműködésével, hiszen ne tessenek elfelejteni, politikai hatalmak itt a történelemben soha nem játszhattak legeslegfőbb szerepet, egyházi hatalmak nélkül. A politika az olyan, amilyen politikából az emberek kiábrándulnak, vagy félig veszik csak komolyan, de az egyházi erőknek a felvonulása minden eddiginél erőteljesebb, és a Biblia erre ráirányítja a figyelmet, hogy amikor a politikai és vallás egyesülése bekövetkezik, amikor ennek a jogi fékei kihullanak a társadalmakból, amikor valóban feloldják az állam és egyház különválasztását, és újra egyesülés megy végbe, akkor a középkorhoz hasonló igen-igen sötét időszak veszi a kezdetét, akkor is, ha az emberiség történelmében ma óriási a technikai fejlődés, a műszaki fejlődés, hogy úgy mondjam, ez még inkább riasztóvá és félelmetessé teszi a helyzetet. Ahol az alapelvek tisztázatlanok, ahol emberek nem látják azt, hogy ezek az erők nem egyesülhetnek, ezeknek külön állva kell működniük, ahol ez a két erő egyesül, ott nagyon sok megtévesztő látszat el akarja hitetni az emberiséggel, hogy most valami újabb aranykor köszöntött be, hogy vallások már előre is jelezték, hogy ez a harmadik évezred, ez más lesz, mint az elmúlt évezred, vagy az elmúlt két évezred. Igen, egy félelmetes, szédítő csalás, ami az emberiséget kézbe akarja keríteni, és emögött a démoni erőknek hol közvetlen, hol meg közvetett munkája áll. Vagyis én azt szeretném önöknek mondani, hogy ha valaki ezeket elolvassa és végig gondolja ezeket a bibliai proféciákat, akkor nem nyilatkozhat úgy, hogy van egy világos fél ez Amerika, van egy sötét fél ez a Kelet vagy az iszlám országok. Itt egyelőre sötét felek felvonulása zajlik. Hol van a világos fél? Hol van Isten újja itt a történelemben? Hol van az, hogy Isten mit készít elő, meg egyáltalán Isten miért engedi ezt az egész, hogy embereket becsapjanak, szédítsenek, tönkretegyenek közvetetten vagy közvetlenül? Hát 2 hét múlva ezzel fogunk foglalkozni, vagyis Jelenések könyvével kapcsolatban azt a kérdést vesszük fel, hogy kiket vallott egyházainak Jézus Krisztus a kereszténység történelmében, és ezekkel az egyházakkal mit akart, és ma is mit akar véghez vinni. Mert ahogy említettem önöknek, tehát szeptember 11-én egy gongütés zajlott le, amelyben a sötétség erőinek a felvonulása gyorsult fel, amelynek következtében Amerika teljes jogot formál majd a világ minden döntő folyamatának irányítására, és amely akkor lesz majd a legfélelmetesebb, ha nem csak a politikát fogja érinteni, hanem a vallást is. Most elkezdődött valami, most jó odafigyelni, hogy ez hogyan folytatódik, de a kérdés továbbra is fennmaradt, hogy ez a sötét erők felvonulása, az egyik 19, másik 1 hiánhusz. Ennek lejárt a világtörténelmi szerepe, de kétségtelenül ott van egy félelmet keltő terrorista szerepe. Ennek meg most vált nyilvánvalóvá, hogy az ő kezébe került a világ, ez még csak a sötétség erőinek a felvonulása. Hol van Isten? Miért várakozik Isten? Mit akar Isten tenni? Hol van az Isten útja? Hol lehet erre rátalálni? És egyáltalán itt a nagy elvi és történeti kérdések, meg a mi magunk egyszerű hétköznapi világa, hogy kapcsolódik össze, mert hát önök is nézték a televízióban a közvetítéseket, ez olyan, mintha a fejünk felett történnének a dolgok. Ugye, hát ebben mi a kisujjunkkal nem tudunk belemenni. Hát itten jönnek, mennek, mondják, hogy nem tudom, hány 1000 vagy 100 000 dolláros harci gépek, hát ezekben mi az égvilágon semmit nem szólhatunk bele. Legfeljebb az ember kimer tüntetni, vagy ezt csinál, vagy örökmécsesi út, vagy nem tudom én mi. Ugye erre azt mondják az emberek, hogy úgyis fölöttünk úgy zajlik a világ, ahogy a nagyok és a hatalmasok akarják. De ne tessenek elfelejteni, a múlt előadáson mit hangsúlyoztam, hogy kezdődik a Jelenések könyve? Ez Jézus Krisztus apokalipszise, melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar, mondom rövidítve, boldog, aki olvassa, hallgatja és megtartja. Olvasni, hallgatni, megtart. Mit jelent az a mi részünk, hogy megtartani? Én azt hiszem, hogy azért már ez is egy bizonyos fajta kitisztázódás, hogy látjuk, hogy itt nem kell se jobbra állni, se balra állni. Jelen pillanatban a világ politikában, meg a világ folyamataiban a nagyon látványos jobb és bal nincsen. Most egyértelmű bal van. Most minden bal. De hol a jobb? Meg hova kell állni? Meg hol, tényleg hol fog az Isten ütközőpontot képezni? És hol fog az Isten majd úgy a történelembe avatkozni, hogy világossá akarja tenni, hogy ki az, aki hozzáragaszkodik, és ki az, akinek a politika, a vallás és az egyházi tantételek képezik a mértékét. Tehát Isten fog döntésre hívni, és mindenkit döntésre fog hívni, mert Jézus Krisztus második eljövetel előtt tényleg mindenkiről ki kell, hogy derüljön, hogy most tényleg Istent akarja követni az az ember, vagy pedig nem Istent akarja követni. Ez mindenki számára is látványosan ki fog derülni. Úgyhogy most az előadás sorozatot, tehát ezzel fogjuk folytatni, hogy miután ezt tisztáztuk, a következő lépésünk az, hogy hol van itt az Isten útja. Egyáltalán Jelenések könyve hogyan mutatja be az Isten útját, és mit jelent ez a mi gyakorlati életünkben is megtartani az Isten útját. Szóval valóban boldog, aki olvassa, hallgatja és megtartja a prófétálás beszédeit. Ha bármi nem volt érthető, vagy gyorsan át kellett szaladnom egy-egy összefüggésen, vagy másmi, amit nem ejtettem szóba, természetesen az előadás után bárki visszakérdezhet. Köszönöm szépen a figyelmet, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána, akinek kérdése van, nyugodtan kérdezzen vissza.